Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten igéjével, amely így szól ma hozzánk. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézus által ti hozzátok. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett testvérek, kezdjük meg a mi Isten tiszteletünket, és a 377. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. A 377. dicséret első versét, mely így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket. Pohászkodjunk, testvérek! Isten tiszteletünk további megáldása is jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten, kinek nevére térjen dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás most és mind örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Máté írása szerinti evangélium 6. fejezetéből, a hegyi beszédből, a hegyi beszéd közepéről, az 5. verstől a 15. versig terjedő szakaszból. Leülve hallgassuk nyitott szívvel Jézus Krisztus szavait, ahogyan szól hozzánk a Máté írása szerinti evangélium 6. fejezetének 5. versétől kezdődően a következőképpen. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Jézus Krisztus szavait hallottuk. Nyíljon a szívünk, hogy befogadjuk azt, szívünkbe jusson és gyümölcsét teremjük. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket, álljunk ő elé most, imádva őt és kérve őt. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy megszólíthatunk téged. Köszönjük neked, hogy édesatyánknak valhatunk, mert megtapasztaltuk a te lehajló atyai szeretetedet Jézus Krisztusban. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy elhoztad közénk a kegyelmet, elhoztad közénk az atya szeretetét. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy kész vagy tanítani minket, meghódolni, megállni előtte. És köszönjük, Szentlélek, Úristen, hogy kész vagy a te hatalmaddal, világosságoddal betölteni most is a szívünket, hogy többre, előbbre, feljebb jussunk. Áldunk azért, Szent Háromság, egy örök igaz Isten, hogy mi a te csodálatos kegyelmedből, szeretetedből hódolhatunk neked, és élhetünk teljes életet. Eléd hozzuk, Urunk, a mi emberi gyarlóságainkat. Eléd hozzuk a múlt hetünket, ami nyilván volt előtted. Kérjük, bocsáss meg nekünk. Mindazért, amit elmulasztottunk, mindazért, amit úgy tettünk, ahogyan nem lett volna szabad. Kérjük, tisztíts meg bennünket, édesatyánk, Jézus Krisztusért. Kérjük az ő vérrel szerzett szent szerelméért, tisztítsd meg a szívünket. És kérünk, Urunk, hogy állj oda azok mellé, akik nyomorúságból jöttek, és fájdalomban állnak meg közöttünk. Kérjük, hogy vigasztald meg a gyászolókat, erősítsd meg a betegséget hordozókat. Kérjük, állj ott a beteg ágyak mellett, a magányosok mellett. Állj meg általunk is, bennünk is, és a te lelkeddel is. És kérjük, Urunk, hogy taníts most, hogy lehessen az életünk valóban teljes, boldog élet, mint akiknek a szíve, lelke nyitott feléd, és akik készek hallani szabadat, és készek válaszolni arra. Kérjük, édesatyánk, hallgass meg minket Jézus Krisztus drága nevében, szent lelked által. Szeretett testvérek, készülve az ige hallgatására 474. dicséretnek énekeljük el a versét, a 474. dicséretet. Így kezdődik: Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni.
Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hídben nem habozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni.
Szeretett testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az üzenetét hirdetni kívánom lelke által, írva található a már olvasott bibliai szakaszban, a Máté írása szerinti evangélium 6. fejezetében. Újra olvasom most a 9. vers első felét, ahol így szól Jézus Krisztus hozzánk. Ti azért így imádkozzatok. Foglaljunk helyet. Szeretett testvérek, ahogyan Jakab apostol tanít és figyelmeztet bennünket, az ő szavaival, az ige szavával mondom, ha az Úr akarja, és élünk, az előttünk lévő vasárnapokon, alkalmakon különös figyelmet fordítunk Jézus Krisztus tanítására az imádsággal kapcsolatban. Jézus Krisztus, amikor itt járt a földön, bement egy alkalommal a templomba, és amikor bement, akkor helyre kellett állítania a jó rendet, és rá kellett mutatnia arra, mire is rendeltetett igazán az a hely. És amikor megállt ott, ezt mondta, idézve az írást, az ószövetségi ígét, megvan írva, az én házam imádság házának mondatik. És amikor elmondta ezt szavakat, rávilágított arra is, hogy mivé lett az a ház, amit Isten eredetileg erre rendelt, és aminek áldott helye, lehetősége volt. Azzal folytatta, ti pedig azt latrok barlangjává tettétek. Jézus Krisztus megmutatta a templomban, hogy a legszentebb hely, a legszentebb dolog is az ember keze között, az ember kezén mivé lehet. Megdöbbentő látni azt a jelenetet, amiben az Úr Jézus tisztította a templomot. Mégis csodálatos dolog látni, és felemelő dolog látni, hogy tisztította azt. Mert Jézus Krisztusnak fontos volt, hogy helyreálljon a jó rend, és a rendeltetésének megfelelően történjen abban minden. Ezért ment oda, ezért állt meg ott is, és szólalt meg, és tette, amit tett. Ebben a templomban, testvérek, templomunkban, itt a Fasori templomban, amelyet 90 éve építettek meg, ebben az esztendőben ünnepeljük majd ennek évfordulóját. Ebben a templomban is fontos, hogy időről időre, nemzedékről nemzedékre tanuljuk az Úr Jézustól az imádság csodálatos titkát, az imádság jó rendjét, hogy az imádság háza, amelyben most is együtt vagyunk, lehessen és legyen alkalomról alkalomra az imádság iskolájává is, és mi, akik tanítványai szeretnénk lenni, tanuljunk tőle, hogyan is, miként is kell imádkozni. És legfőképpen azért kell és szükséges ez, hogy életünk, személyünk, testünk, amelyet magának Isten lelke hajlékul, templomul választott is, az imádság hajléka, az imádság háza legyen, és életünkben, egész valunkban is az imádság rendje, rendeltetése a helyén lehessen. Az Úrtól tanult imádságról, nemzedékről nemzedékre hangzott bizonyára itt, ezen a helyen is a tanítás. Hiszen valamennyi lelki pásztor, akit Isten rendelt egy gyülekezetbe, érezheti azt, amit éppen 77 esztendővel ezelőtt érzett Szabó Imre lelki pásztor is, amikor a mi atyánkról, az Úrtól tanult imádságról 26. október végétől november közepéig 10 alkalommal prédikált, szolgált itt a szószékről, egy héten át minden este, majd azt követően 3 szerdai alkalmon is, mert úgy érezte, rendkívül fontos, hogy a gyülekezet tanuljon imádkozni, és legyen valóban az imádság háza Isten hajléka. Azt gondolom, hogy minden lelki pásztor szavait kifejezi az, amit ő leírt, hiszen ezek az igehirdetések könyvformában is megjelenhettek, 2-szer is után nyomva, az én kezemben is van ilyen példány az ő aláírásával, és nagyon sokat gazdagodtam és épültem már belőle, És amikor leírja az előszobát, akkor a következőt mondja. Egyszer eljönnek a lelkipásztor életében, gyülekezetével szemben a tartozás, az adósság lefizetésének dátumai, hogy siessen, mert az élet rövid, és a most élő nemzedéknek, amely gondjaira van bízva, mondja el, mi az emberi élet legnagyobb ügye. És így folytatja, emberi életünk egyik legnagyobb ügye pedig az úri imádság, mert a mi atyánk az emberiség legnagyobb közös kincse. Egyetlen imád sem tudnak olyan sokan, és egyetlen imád sem mondanak olyan sokszor. Ő maga is, amikor elkezdte az igehirdetés sorozatot, azzal a vallomással állt a gyülekezet elé, hogy az életének ez a legbelsőbb és leglényegibb kincse. Mindaz, ami az életében megjelent Isten dicsőségére, az imádságból fakadt. Egy imádkozó ember tanította az imádkozókat Jézus Krisztus szavaival imádkozni. És biztos vagyok abban, testvérek, hogy talán mindnyájan, akik itt vagyunk most Isten hajlékában, személyesen is számtalan élményt tudnánk elmondani a mi atyánkkal, az úri imádsággal kapcsolatban. El tudnánk mondani és fel tudnánk idézni olyan történéseket, akár a személyes életünkből, akár arról, amit hallottunk másoktól, másokról, hogy mit is jelentett sokszor sok nyomorúság közepette, hogy ez az imádság valakinek az ajkán megszólalt. Hogy valaki, aki talán már mást nem is tudott, és nem tudott imádkozni igazán még, de ez az imádság gyermekségétől fogva ott volt a szívében, hogyan fordult oda Istenhez nehéz, nyomorúságos körülmények között, és hogyan találhatott meghallgatásra az imádsága. Az én gondolataimban is sok minden felidéződött. Hallottam valakiről, aki azt mondta el, hogy amikor Magyarországra érkezett külföldi lévén, és a magyar nyelvet még nem ismerte, az első volt, amit igazán magyarul megtanult, a mi atyánk. És éppen az elmúlt héten, hetekben beszéltem egy kedves testvérünkkel, aki fiatalon Németországba költözött. Itt volt az ő mennyegzője templomunkban, itt is konfirmált felnőtt szívvel, és most ott kint élnek férjével együtt, akinek a munkája oda köti őket Németországban. És beszélve vele elmondta, hogy az első, amit megtanult németül igazán, a mi atyánk volt. Igen, hiszen az anyanyelvnek szinte része, hogy ki megtanulja a mi atyánkot. Megtanulja kívülről. De Isten lelke szeretne bennünket arra vezetni, hogy megtanuljuk, megértsük belülről, és legyen az, ami természetes, igazán lényegivé, hogy értsük és tudjuk, miért is tanított bennünket Jézus Krisztus így imádkozni. De akkor, amikor a gondolatainkban talán ilyen történetek, ilyen jelenetek elénk kerülnek, józanító dolog megállni egy kicsit, és arra is gondolni, hogy valóban mivé is lett a mi atyánk az ember keze között. Luther Márton, aki az ő szolgálatát gyakran úgy végezte, és gondolatait úgy fejezte ki, ahogyan a szószékre is tanácsolta felmenni a lelkipásztort, menjen fel, üssön a szög fejére, aztán jöjjön le. Néha ilyen, igen, fejbevágó, vagy nagyon teli találatos mondatokat mondott és jelentett ki. Így fogalmazott a mi atyánkkal kapcsolatban is egyszer, a mi atyánk a legnagyobb mártír. Mégpedig azért, mert sok értelmetlen elhadarástól szenved. Azt gondolom elgondolkodtatóak és kiózanítóak Luther Márton szavai. Mert bizony nagyon sokszor formálissá, nagyon sokszor tartalmatlanná válik a mi atyánk elmondása. Amikor az Úr Jézus tanította a körülötte lévőket, tanítványait, akkor pontosan arra figyelmeztetett, és ez is mutatja, milyen nyomorult az ember, amikor kiragad valamit az összefüggéséből, arra figyelmeztetett, hogy ne legyetek képmutatóak, és ne legyetek sokbeszédűek. Képmutatóak, mint a farizeusok, akik látványosan imádkoznak, és az imádság óráját úgy tervezik, hogy éppen az utcán érje őket, hogy lássák az emberek, milyen nagyszerű, kegyesek ők, és mit és hogyan mondanak. De ne legyetek olyanok, sokbeszédűek, fecsegők, ismételgetők, mint a pogányok, hiszen azt gondolják a pogányok, hogy ha sokszor elmondják, ezért hallgattatnak meg. Megdöbbentő valóban, hogy a pogány világban ez az ismételgetés, ez az egymás után elmondott imádság formulák mennyire jellemzőek. Igaz volt ez már abban a korban, az ókorban, amikor Jézus Krisztus is itt járt a földön, Szeneca, a római bölcselő, filozófus is beszél arról, hogy van az úgynevezett Isten fárasztó imádság, amelyel az isteneket, az Isten annyiszor idézve a mondatot fárasztják el a kérők, hogy a végén, bocsánat, ha így mondom most, beadja a derekát. De ugyanúgy igaz ez Tibetben, ahol az ottani buddhista szerzetesek ima készüléket, gépet készítenek, és mondják ugyanazt az egy mondatot, amely nem is igazán szent mondat, nem is Buddhát dicsőíti, a lótusz virág illatáról szól, de mondják és tekerik körbe, újra és újra, hogy mondják, és hasonló a céljuk, hogy valahogy elfárasztják, és ezen az alapon kérjék, és majd, ha elfáradt, úgy is azt mondja, igen, megadom, amit kértek. Készítenek ott malmokat is, amit vagy szél, vagy víz hajt, és ezek egyfolytában egy azon mondatot kántálnak. De ismerjük jól a Hare Krishna mozgalomnak a követőjét, akik már itt Magyarországon is közöttünk járnak, a hinduizmusnak egyfajta ágát képviselve, és ők is éneklik, és mondják azt a mantrát, azt a szöveget, amelyet állandóan újra és újra ismételnek. Ez a Hare Krishna, Hare Rama mondata, és ezt is ismételgetik egymást követően. Mivé válik az imádság? Persze azt mondjuk, a pogányok imádsága ez. A pogányok ismételgetése. Hiszen a görögök, a rómaiak, a tibetiek, a buddhisták, a hinduk ezt teszik. De vajon mit teszünk mi? Vajon a kereszténység mit tett, és mit tesz a mi atyánkkal? Testvérek, az egyik legmegrázóbb élményem az életem egy pontján, amikor felismertem, megértettem, hogy a körforgó felvonó neve miért ez Paternoster. Nem tudom, a testvérek értik-e és tudják-e, miről van szó. Arról a liszről, amely megállás nélkül körbe jár, és amelynek ez a neve, legalábbis így nevezik, Paternoster. Ez a latin mi atyánk. Kezdősora. Mi atyánk, Paternoster. Hogy lehet egy felvonót, egy liftet a mi atyánkról elnevezni? Úgy, testvérek, hogy kifejezi azt, amit tettek vele az emberek. Mert bizony elképesztően szomorú és nyomorúságos dolog, hogy a rózsa füzérben is legalább 15-ször el kell mondani egymás után megállás nélkül a mi atyánkot, hogy érjen valamit, vallják emberek ezt, és ismételgetik magát a mi atyánkot, értelmetlenül, tartalom és lényeg nélkül, és pontosan olyanná váltak, mint az ima malmot hajtók, vagy az ima szerkezetet tekerők, akik ismételgetnek értelem és lényeg nélkül dolgokat. Szó szerint gépiessé válik az imádság, mint a tibeti imagépeknél, vagy ahogyan az ima malmoknál, vagy éppen a körbeforgó, felvonó gépi voltában, valóban így, gépiessé válik. És éppen az elmúlt azt mondta nekem, hogy bizony ő nem szívesen lépne be ebbe, mert veszélyesnek látja. És úgy elgondolkodtam a szavaim. Természetesen van, ahol belépünk ebbe, mert így lehet felmenni és közlekedni, de igaznak tartom lelkileg, amit kifejezett. Ilyen imádság forgatagba veszélyes belépni. Nem szívesen lépnék be én magam sem. Testvérek, Jézus Krisztus világossá teszi előttünk, hogy van rosszul mondott és rossz imádság. És van jól mondott, jó imádság. És Jézus Krisztus arra tanít, hogy hogyan imádkozzunk jól. Amit az Úr Jézus elénk tár, az egy mérték. Ez méri meg, hogyan kell imádkozni. Minket talán, testvérek, nem az ismételgetés kísértése fenyeget leginkább. Talán nem vagyunk ilyenek, akik a mi atyánkot mormolnánk, és mondanánk egymás után és egymás után, de vajon, amikor egymás után és egymás után mégis elmondjuk, talán hétről hétre, mondhatjuk természetessé vált, életünk részévé vált, de vajon nem üres frázis már? Végig gondoljuk, amikor elmondjuk gyülekezeti Isten tiszteletünkön a mi atyánkot, mit is mondunk? Igazán elcsöndesedünk, amikor kimondjuk, tudjuk ki elé állunk, tudjuk mit mondunk vele? Talán nem ismételgetünk. De természetessé nem úgy vált, ahogyan kellene, mert a mi atyánk valóban természetessé kellene, hogy váljon. Természetesen ez kellene, hogy áthassa a szívünket, a gondolatainkat, az életünket, az imádásunkat, az Istenhez fordulásunkat, és egész életvalónkat, mert benne Jézus Krisztus tanít. Megtanít Istennel élni, Isten elé állni, Istenhez igazán tartozni, Istent kérni. De jó lenne, ha tanulnánk Jézus Krisztustól imádkozni. Mint lelki pásztor, magam is sokszor mondom el a mi atyánkot. Nem tudom már a pontot, amikor életembe Isten megérintett, de még arra emlékszem, hogy nagyon fiatal voltam, és nem lelki pásztor, egyszerű gyermek, fiatal, aki azon gondolkoztam el, hogy nem jó ezt így mondani. És néha elmentem egy-egy gyülekezetbe, olyan megdöbbentő volt hallanom, ahogyan a lelki pásztor is egy monoton elmondással idézte és mondta a mi atyánkot, mindig szíven ütött. Még egészen a közvetlen környezetemben is volt olyan barátom, egykorú társam, amikor már lelki pásztor lettem, aki mindig így mondta el, és annyira szíven ütött. Elmondta, gyorsan elhadarta, véget ért, benne van az Isten tiszteletben, és menjünk tovább. És én nem magamról szólva szólom ezt, hanem Isten lelkének, kegyelmének a munkájaképpen arra jutottam, akkor még fiatalon, amikor mondom, mindig végig gondolom, újra és újra, mit is mondok el. Újra végig gondolom, kihez szólok, mert enélkül természetesen én magam is, mint bárki más, üres mondatokat mondhatok. És igazán valahol, amikor elmondom még, meg is tagadom a tartalmát az életemmel. Hiszen olyan mondatokat kérünk és mondunk benne, amely óriási kérdés, hogy igaz-e az életünkre. Így gondolkozunk-e? Nagyon fontos tehát, testvérek, hogy nagyon komolyan nézzük, kihez imádkozunk, kinek imádkozunk, milyen az imádságunk, hogyan imádkozunk, és mit imádkozunk. Mi a tartalma annak, amit mondunk? Mind-mind ezek a kérdések az Úr Jézustól tanult imádság mértéke alá kell, hogy kerüljenek. Ez alatt értékelhetőek, amit Jézus elénk adott. Ezt mondta az Úr Jézus, ti azért így imádkozzatok. Ez az ő rendelete. Ez az ő rendeltetése és rendje. Ti azért így imádkozzatok. Nagyon sok jó könyvet lehet olvasni, testvérek, az imádságról. Én magam is forgattam és forgatom ezeket. De minden imádságról szóló könyv is ebből az alapból kell, hogy kiinduljon. Mert amit Jézus Krisztus tanított, ez a forrás. Innen fakadhat minden. Innen lehet igazán megérteni az imádság titkát. Különös azt is látnunk, hogy a mi atyánk szövege két helyen fordul elő az evangéliumokban. a Máté írása szerinti evangéliumban, itt a hegyi beszédben, és a Lukács írása szerinti evangéliumban, annak is a 11. fejezete első verseiben. Ha megnézzük a két helyen lévő mondatokat, nem teljesen egyformák. Lényege szerint, tartalma szerint ugyanarra irányulnak. Mégis a Máté írása szerinti evangélium végén ott van a doxológia, az Isten dicsőítés, a Lukács írása szerinti evangélium végén nincs ott. És a kérések is itt 6 kérésben foglaltatnak, ott 5-öt találunk, és annak is egy kiegészítését látjuk. Mit mond ez el nekünk? Sőt, azzal kezdődik, ti ezt imádkozzátok. Most ezt kell imádkoznunk, vagy így kell imádkoznunk? Jézus Krisztus világossá teszi testvérek, hogy ezt imádkozzuk és imádkozhatjuk, de mindig ennek alapján imádkozzunk. Egy mintát adott nekünk, és miután mutatja a két evangélium is, hogy szavaiban van közötte eltérés, nem igazán a szavak a lényegesek önmagukban, hanem az, amit benne elénk tár az Úr. Ahogyan feltárja, hogy milyennek a rendje, milyennek az igazi tartalma, erre kell figyelnünk. Így imádkozzatok. Életünknek és imádságunknak ez kell, hogy a mértéke legyen. Kinek az imádsága ez? Mit mond Jézus? Azt mondja, a ti imádságotok ez. Kiket szólít? A tanítványait. A mi atyánk a tanítványok imádsága. Ti, így szólítja őket. Csak azért ez az imádság, aki az övé. Az az ember imádkozhatja ezt, aki Jézus Krisztushoz tartozik, igazán. És ez is óriási kérdés, vajon hogy vesszük az ajkunkra hát? Ővé vagyunk? Elfogadjuk ezt a mondatot, hogy ti, akik az én tanítványaim vagytok? Mert Jézus ott a hegyi beszédben is, és akkor is, amikor a tanítványai kérték, hogy taníts minket imádkozni, így tanította őket. Ti. Nem azt mondta mindenki, hanem azt mondta ti. Ti azért így imádkozzatok. A tanítványok imádsága a mi atyánk. Csak aki az övé, az mondhatja ezt. És csak aki az övé, azt tudja így mondani, ahogyan Jézus ezt mondta, ti azért így imádkozzatok. Mert igazán csak a Jézus Krisztushoz tartozó ember tud ilyen módon imádkozni. Aki nem az övé, az lehet, hogy gépiesen elmormolja, lehet, hogy el tudja mondani, hiszen meg tudunk tanulni mindent, de úgy, ahogyan ő elénk tárja, senki más nem tud imádkozni igazán, csak a Jézus Krisztushoz tartozó, a Jézus tanítványa. Hiszen amikor megszólítja, tanítva bennünket, ami Istenünket, ezt mondja, mi atyánk. Hallani fogunk majd erről, és kibomlik előttünk ennek is az üzenete. Értsük jól, csak az Isten gyermekei mondhatják, és vehetik így az ajkukra ezt az imádságot. Ti azért így imádkozzatok. És csak az övéi tudnak igazán egyáltalán imádkozni. Mert az imádság, amiről Jézus beszél, igazán ez. Ebben a világban sok imádság hangzik, de lényege szerint igazán imádság csak így, és csak ilyenek ajkán hangzik el igazán. Ti azért így imádkozzatok. Mondja a tanítványainak, szól nekünk, és tanít ezáltal is minket. Mi nem tudunk jól imádkozni, testvérek. Ha azt gondoljuk, tudunk, magunkat csapjuk be. A bűn miatt mi nem tudunk jól imádkozni. Ezért tanít Jézus. Ezért jött el, ezért hozta el ezt az imádságot is nekünk. Nézzük csak, az ige tanít minket imádkozni. Hiszen Jézus Krisztus szavai tanítanak minket imádkozni. Nem emberek tanítják a másikat, nem emberi gondolatok vezetik az imádságot, mindig az ige vezeti az imádságot. Mindig Jézus szava vezeti az imádságot. Az az igazán imádkozó ember, akit az Isten ígéje vezet az imádságban. Ezért az íge és az imádság egymáshoz tartoznak. Mint egy ember két karja, mint a madár két szárnya. Az Istentől jövő üzenet és a tőlünk hozzáérkező imádság így emel fel bennünket, mint egy madár két szárnya. Az íge az, ami alapján imádkoznunk kell. Nem a kútfőnk, nem a gondolataink, Isten kijelentése, ez a hitből való imádság. Ez a textusa tehát az imádságunknak. Ha szabad így mondani, ahogyan az ige hirdetésnek textusa az íge, és aztán kibomlik, és aztán nyilvánvalóan széles körben megnyilvánul, és sok mindent áthat és átér, nem azt jelenti, hogy a mi atyánkot kell elmondanunk, hanem azt, hogy mindig ez legyen az alap, ami alapján az imádság felfokad és áthat, és igazán betölt bennünket is. És Jézus Krisztus irányít ebben az imádságban. Ő vezet bennünket az imádságban, aki most is közben jár érettünk, most az itt lévőkért is, aki itt van közöttünk most is. És ő segít az imádságban, hogy valóban személyes megszólítás, személyes közösség lehessen, beszélgetés a mi mennyei atyánkkal. És látjuk a csodálatos szerkezetét, ti azért így imádkozzatok. Az első az Úr és az ő ügye. Nem úgy kezdődik az imádság, én. Nekem, engem, velem. Te. Így kezdődik a mi atyánk. Jézus így imádkoztat, így tanít imádkozni. És aztán jön az, ami nekem szükség, ami nekünk szükség, és aztán újra hova térünk? Vissza ő hozzá. Mert ővé a hatalom, a dicsőség mindörökké. Tanítani fog, hiszem, Jézus Krisztus imádsága, az ő tanítása minket is imádkozni. Olyan jó lenne, testvérek, elcsendesednünk, végig gondolnunk azt, amit ő üzen, és amit üzenni fog. Olyan jó lenne nyitott szívvel azon gondolkozni, én, aki magamról talán azt mondom, tudok imádkozni, meghajtani a térdemet, a szívemet az Úr előtt, és azt mondani, Uram, taníts engem imádkozni. Taníts meg az imádság ABC-jére. Talán tudok én beszélni, talán tudok én dolgokat mondani, de vajon úgy imádkozom, és úgy élek, ahogyan te tanítottad? Hiszem, ha imádkozzuk ezt, ha kérjük ezt, nem hiába tesszük. Mert megígérte, hogy aki kér, kap. És aki nála keres, nála megtalálja. És aki nála zörget, annak megittatik. Legyen hát így vezetőnk az előttünk lévő hetekben Jézus Krisztus tanítása. Ti pedig így imádkozzatok. Amen. Fennállva, testvérek, hajtjuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy bejöttél ide közénk. Köszönjük, hogy bejöttél a te házadba, a templomba, és köszönjük, hogy helyreállítod, ami sokszor kezünk között olyan rendetlenné, értéktelenné, értelmetlenné lett. Köszönjük, Úr Jézus, hogy az imádság háza lehet ez a ház, és lehet valóban az imádság iskolája is, és lehet a szívünk, az életünk is olyan, amelyben az imádság ott lesz a helyén, rendeltetésének megfelelően. Egy szívvel, egy lélekkel kérünk téged, taníts minket imádkozni. És kérjük, Urunk, hogy rombold le a mi önmagunk által épített, vagy gondolt, vélt imádság formáinkat, ha kell, és építsd fel a tiédet, hogy tudjunk igazán szentül és valóban neked kedvesen imádkozni. Mert mi magunktól még ezt sem tudjuk, Urunk. De köszönjük, hogy nem is kell magunktól. Mert nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk, de te azért jöttél és jössz, hogy segíts. Áldunk téged a te tanításodért. Áldunk, hogy mindenben, ami segítségünkre vagy. Köszönjük, hogy a lélek is esedezik, és köszönjük, hogy ő is segítségünkre van, hogy amit kérni nem tudunk, valóban kérje velünk, általunk. És köszönjük neked, Urunk, hogy az imádság csodálatos ajándéka, lehetősége a miénk lehet. Kérjük, hogy gazdagíts meg bennünket, tölts el hittel, bátorítsd a szívünket, hiszen annyi minden van, ami egyértelművé teszi, hogy rád szorulunk, és nekünk valóban arra van szükségünk, hogy legyen meg a te akaratod. Kérjük, munkálkodj a mi gyülekezetünkben, Urunk, személyesen az életünkben, kérjük, hogy munkálkodj a te igéddel, most is, ha hazatérünk otthonainkba, hogy el tudjunk gondolkodni, csendesedni szavad felett, és az ige vezessen bennünket imádásra, hódolatra, imádságra is. Kérjük, áldj meg minket, Urunk, kicsinyeket, felnőtteket, magányosokat, időseket, egyedülvalókat, családokat, és kérjük, vezess a te szeretetedből a jövő hét útján, hogy dicsőíthessünk téged, és eljöhessünk hallgatni a te szavadat, épülni, gazdagodni tovább. Kérjük, hallgass meg bennünket, és légy velünk, maradj közöttünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel a ti kívánságaitokat az Isten előtt, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, szeretett testvérek! Az Isten tiszteletünk végén énekeljük a 484. dicséretünk három versét, a 484. dicséret mind három versét, így kezdődik: Mi atyánk, ó kegyes Isten, ki vagy a magas mennyekben.